az ilyen típusú kisembercentrikus társadalomhoz forduló politizálásról bizonyos értelemben lemondott a Fidesz az utóbbi időkben. Azért ne örüljön olyan nagyon az ellenzék, ugyanis a másik dimenzióban a Fidesz megkérdőjelezhetetlenül uralja a közbeszédet és ez a külpolitika.
Az elmúlt napok híreinek, hátteréről, összefüggéseiről és szereplőiről szól a Szabad Európa címlap című podcast sorozata. Én Lampi Ágnes vagyok, és azt ígérem, hogy kétes forrású Facebook kommentek és posztok helyett hiteles embereket objektíven kérdezek majd. Címlap minden hétfőn reggel a Szabad Európán.
Egy évvel ezelőtt robbant ki 2024 legnagyobb politikai botránya, a kegyelmi ügy, amiben aztán belebukott Novák Katalin akkori köztársasági elnök és Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter. Ma sem teljesen világos, hogy mi is történt pontosan, és hogy miért adott tulajdonképpen kegyelmet Novák Katalin KND-nek, a Bicskei Gyermekotthon korábbi igazgatóhelyettesének, ki tudott erről, ki nem tudott erről, és hogy végül is mi lett ennek az egész ügynek a valós következménye. A kormánymédia egyébként először megvédte K. Endrét, álhírnek, a baloldal politikai hazugságának próbálta beállítani ezt a történetet, aztán utána Orbán Viktor is megszólalt az ügyben néhány nap múlva, és onnantól kezdve változott az ügynek a megítélése, és onnantól kezdve a kormányzat részéről azt kommunikálták, hogy a szereplők vállalták a politikai felelősséget, és nagy kérdés ugye, hogy innentől kezdve az ügy mennyire van lezárva, és milyen következménye van, mi változott, vagy mire lehet következtetni egy év után. Ugye erről fogunk beszélgetni Csizmazia Ervinnel, a Méltányosság Politikai Elemző Központ igazgatójával. Köszönöm, hogy itt vagy nálunk.
Én is köszönöm a meghívást.
Na kezdjük már az elemzésnek azzal a részével, amiről sokan találgattak, és egy évvel ezelőtt te is nyilatkoztál róla, hogy vajon miért pont ez az ügy volt az, amelyik ennyire kiverte a biztosítékot a társadalomban, mert hogy voltak korábban is ügyek, voltak korábban is botrányok, voltak nagyobb korrupciós ügyek, szóval sok-sok minden történt az elmúlt években is, és sokan próbálták megérteni, hogy miért pont ez volt az, ami ennyire átvitte, vagy ennyire kiverte a biztosítékot.
Hát,
és aztán majd a következményről is beszélgetünk.
Valószínűleg persze. Az lehetett a dologban, hogy ugye minden kormány mögött nagyon komoly agytrösztök vannak, amelyek elemzik a szituációkat, és szerintem nekik van egy ilyen belső, hogy milyen kritériumrendszerük arra vonatkozólag, hogy a sok-sok potenciálisan felmerülő ügy között melyik lehet az, ami esetleg egy nagyobb horderejű, mint a többi. Tehát szerintem amire te is utaltál, hogy a miniszterelnök is megszólalt ebben az ügyben, az szerintem egy belső elemzés eredménye lehetett, hogyha ez nem történik meg, akkor annak nagyobb következménye, rosszabb következménye lenne a kormánypártra, mint hogyha beleállnának az ügybe, még akkor is, hogyha két nagyon magas rangú politikust be kell emiatt áldozni. És aztán még az egésznek volt egy nagyon érdekes utóhatása szerintem, hogy az elején még a miniszterelnök se, meg más kormánypárti politikusok se mondták azt, hogy ez egy mekkora áldozat volt, hogy ezt a két személyt, ezt a két hölgy politikust elengedték. Ez néhány héttel később vált számukra is világossá, hogy úgy mondjam, legalább szavakban nekik köszönetet kell mondani, meg nem tudom én micsoda, tehát még ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy az elején, mintha könnyedebben engedték volna el őket, és aztán próbálták őket, hogy úgy mondjam, hát megvédeni, vagy megköszönni nekik.
Igen, de az, hogy pont a kegyelmi ügy vált ennyire súlyos ügy, és aztán persze Magyar Péter megjelenéséről is beszélgetünk meg, hogy ennek ma milyen következménye van, de mi lehetett az a fordulópont, vagy miért pont? Mert ugye mondták az elemzők sokszor, hogy egy olyan kérdéshez kapcsolódik, ami ugye a kormánynak az egyik legfontosabb ügye, a gyerekvédelem, amit nagyon sokszor nagyon erősen kommunikál és sok formában jelen van. Ez lehetett az, ami miatt ez ennyire átütő volt?
Hát az igazság az, hogy én mondjuk ezt úgy nem nagyon tudtam megállapítani, hogy a kormánynak az addigi kommunikációjában a gyermekügy lett volna, amit te most mondtál, hogy ez volt az egyik legfontosabb. Én inkább azt mondom, hogy arra éreztek rá, Attól lett ez ügy, hogy ez egy morális kérdés. Ugye a politikában válasszuk külön a mondjuk így a szakpolitikai kérdéseket és a morális kérdéseket. A szakpolitikai kérdések azok nem nagyon szokták elérni a társadalom inger küszöbét, mondhatnám úgy. Egy morális kérdés, amikor valóban tényleg arról van szó, hogy gyerekek vannak a sztoriban, azt, hogy mondjam, az ellenzék is olyan módon fel tudja használni, ami rossz egy kormánypártnak. Hát azt fontolták meg szerintem kormányoldalon, hogy most egy olyan ügybe keveredtek, nem akartak ők ilyen ügybe keveredni, hiszen azért ne felejtsük el, hogy ezt a botrányt, ezt valakinek ki kellett robbantania. Tehát ez nem automatikusan jelent meg a magyar nyilvánosság előtt. Úgy is mondhatnám, hogy ebből nem lett volna semmi, a világon semmi, ha nincs az úgynevezett vidéki prókátor nevű személy, akit még minden mai napig ugye nem tudunk, hogy ő kicsoda, mert nem fette fel a kilétét. Tehát ez kellett ehhez a dologhoz, ha ez nincs, akkor ez az ügy belesimult volna a nagyon sok olyan ügynek a sorába, ami eltűnik a magyar nyilvánosságban, nem is tudja pontosabban meg a nyilvánosság, hogy az ügy létezik. Ami megint fölvet persze egy kérdést, hogy maga ez az akció, ami után aztán néhány nappal megjelent Magyar Péter a Színen, és beleállt ebbe az ügybe, hogy esetleg például itt már lehet-e valamilyen összefüggés, tehát ennek a mai napig meg nem nevezett ügyvédnek a jelenléte, és a Magyar Péter felbukkanása között van-e valami logikai kapcsolat, mert hiszen utána az egész napjainkig tartó sztori ugye meg már erről szól. Tehát magyarán azt akarom mondani, hogy van egy kezdeti pont, amit valakinek a nyilvánosság elé kellett vinnie, máskülönben nincs történet.
És visszanézve akkor egy évről, vagy egy év távlatából, hogy látod, hogy, és erről beszéltél annak idején a Telexnek adtál egy interjút, és ez néhány nappal az ügy után volt, éppen megnéztem, mikor készültem, 2024. február 21 volt a dátum. És ezt csak azért kérdezem, mert akkor föltették neked ott a kérdés, hogy sikerült-e lezárni a Orbán Viktornak az ügyet azzal, hogy megszólalt róla az évért elő beszédében is, hogy tudott-e magyarázatot adni erre a történetre, sikerült-e lezárni, vagy túljutni ezen, és akkor azt mondtad, hogy ha abból indulunk ki, hogy a miniszterelnöknek feltétlen elfogadottsága van a saját táborán belül, akkor azt gondolom, még akkor is hiteles magyarázatot ad a politikai közösségének, ha nem tér ki minden részletre. Hát jó pár részletet ugye most sem tudunk. Hogy látod ezt most így egy év távlatából, hogy megvan ez a magyarázat? Kielégítő magyarázatot adott a Fidesz? Vagy akár
igen, amit
az
ott is mondtam, azt igen. Most is fenntartom, hogy azóta szerintem még inkább erősebb az a dolog, hogy a politikusok a saját táborukhoz beszélnek. Tehát, hogyha a saját táborát ki tudja elégíteni, bocsánat, hogy ilyen kifejezést használok, tehát azok a magyarázatok, amiket ő ad, azok, hogy mondjam, hitelesnek tűnnek a saját táborba, akkor szerintem a kormánynak még mindig nem kell problémáznia attól, hogy esetleg elveszíti mondjuk a 2026-os választást. Sőt, ez a dolog annyiban még meg is erősödött, hogy az akkor éppen csak megjelenő Magyar Péter azóta ugye pártot alakított, és az ő logikája is ugyanez a másik oldalon, tehát hogy a saját embereit kell, azokat az embereket pontosabban, akiket be akar vonzani abba a táborba, nekik kell döntően beszélnie, és nekik kell hitelesnek lennie. Joggal kérdezheti az, aki most minket néz, hogy na de hát Magyar Péter ugye megcélozta azt a tábort is, amelyik a Fidesz körül van, hogy oda eljutott-e, és erre megoszlanak a vélemények, de inkább az uralkodó nézet, hogy nagyon széles fideszes szavazótábort nem nagyon sikerült eddig maga mögé állítania. Tehát én azt hiszem, hogy ennek az egy évnek talán a legnagyobb tanulsága az, hogy a politikusok még erőteljesebben hazabeszélnek, mint korábban. Fel se vetődik az a dolog, hogy például megérteni a másik tábor logikáját, esetleg elmagyarázni a másik tábornak, hogy mit miért csinálunk. Tehát nekem ez egy nagyon érdekes elemzői tapasztalat, és egyébként pedig azt gondolom, hogy a 21. századi politikában minél inkább húzzuk, halogatjuk azt, hogy az ellentábort vagy nem vesszük tudomásul, vagy nem akarjuk megérteni, vagy képtelenek vagyunk kitalálni valamit, hogy mit kezdjünk vele, ez a 21. században szerintem nagyon kontraproduktív lesz egy idő után. Tehát ez a saját magunknak játszás. Itt is, ott is, minden táborban, ez szerintem kevés, és azért kevés szerintem, mert a társadalom komplexitását ez nem hajlandó lekövetni, hogy úgy mondjam. Tehát, hogy sokféle társadalomban élünk, és ez a sokféle társadalom, hogy mondjam, átjárásokat szeretne a különböző társadalom részek között. Tehát az a politika, amíg bezárul, nem pedig kinyílik, az szerintem nem lesz célra vezető, és azokból még nagyon komoly társadalmi feszültségek származhatnak.
Ez azért érdekes, amit mondasz, mert láthatóan a politika, akár ennek az ügynek a következtében, vagy az elmúlt egy évben, láthatóan abba az irányba megy, hogy két párti legyen a politikai térfél. Ugye erről te is beszéltél, és éppen Magyar Péter a minap volt a Klubrádióban, és azt mondta, hogy ő ugye nem szeretne két párti rendszert, de azt mondta, hogy adottság, hogy ezt a rendszer csak egy az egy elleni úgymond küzdelemben csak egy az egyben való küzdelemmel lehet legyőzni Orbán Viktort, és hogy a jelenlegi ellenzéki pártoknál kérdésesnek tartják-e, hogy most már képviselnek-e. Tehát van-e társadalmi támogatottsága akár a kisebb pártoknak, de hogy ebbe az irányba megyünk, ebbe a kétosztatú térfélbe. Ezt hogy látod?
Ezt úgy látom, hogy szóval a politika az egy olyan műfaj, hogy mindig van valaminek kezdete. Tehát most te a végeredményt mondtad tulajdonképpen, de hát menjünk vissza az elejére, hiszen ott tartottunk, hogy ugye a vidéki prókátor kirobbant egy botrányt. Na most utána megjelenik pár nappal később Magyar Péter, a Partizánban elkezd beszélni erről, arról,
amarról. Hogy nem lép politikai pályára.
Hogy nem lép politikai pályára. Majd pedig kisvártatva néhány héten belül ez is megtörténik, március 15-én már ugye komoly tüntetés van, stb. Az, hogy most ott tartunk, hogy két pártrendszerről mi beszélhetünk, ebb mögött a következő van. Szerintem az van, hogy a Magyar Péter egy nagyon fontos problémát jól érzékelt, amit az előtte lévő ellenzék nem tudott megoldani. Én nagyon emlékszem, hogy elemző kollégák, és én is sokat írtunk arról, hogy a magyar ellenzéknek a legfőbb problémája, hogy nem tud átélhető módon történeteket mesélni. Most vicces módon a két pártrendszer is egy történet. De nem úgy történet, hogy egy ember elmondja sokszor, napi tízszer, hogy két pártrendszer kell, mert nem ez történt, hanem azt mondja, hogy nekem van egy sztorim, mármint a Magyar Péter ezzel jött. Hát az első interjújában kvázi elmondta az élettörténetét, nem?
Mármint a Varga Judit történet, az ő háttere egyébként.
Úgy van, és tehát magyarán egy új igényt teremtett arra, hogy a politikáról, ha én ellenzékbe vágyom, és ellenzéki leszek, akkor hogyan is lehet beszélni. És még egyszer mondom, ez egy korábbi ellenzéki igény is volt, és az elemzők számon is kérték ezt a DK-n, meg a többi párton, hol a sztori.
Hol a történet?
Meséljetek valamit, amivel azonosulni lehet, mert az ember már csak olyan, hogy nem azzal azonosul, hogy rossz a kórházak helyzete, bármennyire is szomorú meg, hogy rossz az oktatás. Tehát nem szakpolitikákkal azonosulunk, hanem emberi történetek, amik el vannak mesélve. És így jutunk el a két pártrendszerig, hogyha egy ember belép a politikába, elkezd politizálni, elkezdi mesélni a sztoriát különböző szinteken, akkor előbb-utóbb eljut oda, hogy én leszek az a pólus, amelyik azt a másik pártot megteremti, amelyik kihívója lehet a Fidesznek. Tehát tulajdonképpen a történet vált politikává, és abban lett egy olyan energia, hogy a végére tényleg oda jut az egész dolog, hogy arról beszélünk, hogy akkor tényleg két pártrendszer lehet Magyarországon.
És ez benne lehet a pakliba? Szerinted ez a két pártrendszer? Tehát elképzelhető, hogy 26-ban, tudom, nem a jóslásra kérlek, de csak azért fontos ez, mert láthatóan a pártok mozgásában is ez most egy kérdés, és az ellenzéki pártok vonatkozásában is, hiszen Gyurcsány Ferenc újra előhozta, hogy együtt kell működni. Az ellenzéki pártoknak, ugye Magyar Péter ezt azonnyomban visszautasította, hogy szó se lehet róla, mert hogy két pártrendszer lesz, és egy kihívója lesz.
Jó, de hát a akkor itt is megyünk.
Ha a már a történetről elejé, volt ha, szó,
így van, igen. 2014 augusztusában, amikor Gyurcsány Ferenc csillaga még sokkal jobban állt, mint most, akkor ő írt egy cikket a Népszabadságban, amely akkor még létező napilap volt. A cikknek az volt a címe, hogy Angyalok és ördögök, és ebben a cikkben ő megfogalmazta, hogy az ellenzéki térfélen egy nagy demokrata pártra lenne szükség. Csak hogy akkor ő lett volna az az egy nagy demokrata párt, tehát magyarán azt akarom mondani, hogy az, hogy két párt rendszer szerű irányba menjen el a magyar politika, az viszont nem Magyar Péterrel kezdődik, hanem az Gyurcsány Ferenccel kezdődik. Ebből én azt a következtetést vonom le, hogy minden ellenzéki párt, amelyik sokkal nagyobbnak érzi magát, mint a többi ellenzéki párt, az szembesül azzal a problémával, hogy most akkor mit kezdjek azzal a sok kicsivel, ki fog azok között bejutni a parlamentbe, ki nem jut be, és ha be is jutnak a kicsik, akkor én hogy tudok velük megegyezni, meg egyáltalán miért van ez ennyire szétaprózva, és akkor arra gondolt már Gyurcsány Ferenc is, hogy akkor alakítsuk át az egész pártrendszert, ami mellesleg nekem, mint politológusnak Gyurcsány Ferenctől függetlenül is egy régi gondolatom. Tehát én azt tudom mondani, hogy a magyar politika az nem biztos, hogy veszítene azzal, hogyha ezt mi kipróbálnánk. Nem azt mondom, hogy ez egy örök dolog. Ugye ha megnézzük, mondjuk a mi nézőink is az, hogy a magyar pártrendszer 90-ben hogyan indult és hol tart most, akkor óriási változásokat látunk, mert egy sok pártrendszernek indult egyensúly elvű pártrendszer, 3 ellenzéki párt, 3 kormánypárt, ez volt a 2000-es évek elejéig szinte, és most hol tartunk ahhoz képest? Van egy nagy kiemelkedő kormánypárt és sok pici párt. Lényegében ez volt, már Márki-Zay Péter is ugye küzdött azzal, hogy akkor ezeket valahogy egy helyre terelni, meg nem tudom micsoda. És akkor felmerül itt a kérdés, hogy a hatékonyság. Tehát, hogy milyen módon lehet hatékonyabban fellépni, mert én nem osztom azt a nézetet, amit jó néhány kollégám, sőt a kollégák többsége mond, hogy ebben a választójogi rendszerben csak az történhet, hogy mindig a Fidesz nyer 2/3. Más kollégák viszont megírták, hogy ebben a választójogi rendszerben is legyőzhető a Fidesz, tehát azt gondolom, hogy itt arról van szó, hogy azt a pártot kell kitalálni, amelyik erre a dologra képes, és annak a pártnak valóban nagyon másképp kell politizálni, mint az elődei, és például ez a bizonyos történetmesélés, amiről már beszéltünk, ennek meg olyannak kell lenni, ami érzelmileg eléri a választókat, mert ez a legnagyobb probléma, és amikor azt kérdezted, hogy akkor az Orbánék hogyan is állnak, Orbán Viktor a kegyelmi botrány után is érzelmileg megfellebbezhetetlen vezetője a Fidesznek, és hangsúlyozom, ez érzelmi dolog, tehát hogy úgy érzik a Fidesz tagjai, szimpatizánsai, hogy továbbra is ő a mi egy személyi vezetünk, aki megadja nekünk mindazt, amire nekünk szükségünk van.
Ebből a szempontból érdekes, mert nagyon sokan felvetették ezt a történetmesélés ügyet is. Éppen a minap olvastam, a Hanvai Péter írta a HVG-ben, és úgy látja, de mások is, hogy a kegyelmi ügy után úgy fogalmazott, hogy nem csak az Orbán varázs tört meg, hanem a Fidesznek a közéletet tematizáló képessége is megkopott a kegyelmi botrány óta. Tehát ez a bizonyos történetmesélés, vagy a közbeszédnek a tematizálása változott az elmúlt időszakban. Ő például azt írta, hogy még korábban úgy érezhették a kormánypártiak, hogy az igazság, az erő és a siker oldalán állnak, mára inkább ciki lehet fideszesnek lenni. Ez egy nagy kérdés, sokan felvetik ezt, vagy pedzegetik el, és csak még egy idézet, mert ehhez kapcsolódik. A Kubatov Gábor, ugye a Fidesz pártigazgatójáról beszélünk, a minap adott egy interjút az Indexnek, és erre tulajdonképpen reflektál, amint most mondok, mert ő úgy fog, hogy nem lehet mamuttal menetelni, amikor a lábad között nyulak szaladgálnak. Ugye így nyilván itt erre a témára próbált ő is reagálni, és hogy az került még itt elő, hogy a mamutok képtelenek voltak alkalmazkodni viszont ehhez a hirtelen megváltozott helyzethez. Na szóval, hogy látod ezt a történetmesélés szempontjából a közbeszéd tematizálását? Ez mennyire változott?
Hát úgy látom, hogy itt egy területen valóban igaz, amit mondasz, és ez pedig a belpolitika szintje. Tehát a belpolitika szintjén valóban történt egy tematizálás változás, és valóban ez az új párt, és részben más ellenzéki pártok is azért erre rákapaszkodva képesek voltak változást elérni. És ez azért is érdekes dolog, mert amikor a Fidesz 1994 után elkezdett feljönni. Hát nem tudom, hányan emlékezhetnek a nézők közül, de engem érdekel a politika ilyen nagyobb távlatban, tehát ezért merem elmondani itt is, hogy a 94-ben nem volt megírva a nagykönyvben, hogy a Fideszből 98-ban kormánypárt lesz. Hát a Fidesz óriási vereséget szenvedett 94-ben, és az volt, hogy mondjam, a mesterterv, amit ők ott kitaláltak, hogy közelebb kell lépnünk a társadalomhoz. És elkezdtek mikroszintben gondolkodni. Tehát olyan dolgokat kezdtek csinálni, amelyeket addig nem, és ezzel el is tudtak lépni a korai Fidesznek ettől a szubkulturális cuccától, amiben benne volt ugye ilyen alternatív párt, meg nem tudom micsoda. Tehát elkezdtek, mondjuk gondolj bele akkoriban, hogy a kormánypárt ugye az MSZP-SZDSZ volt, bokros csomag, nagy társadalmi megszorítások, meg ilyesmik, és akkor ezzel szemben a Fidesz elkezdett házalni azzal, amivel Magyar Péter házal most. Tehát, hogy lépjünk közelebb a kisemberhez, lépjünk közelebb a mindennapi élet problémáihoz, legyünk mi az emberek pártja. 94 után kezdődött el. Nem mondom, hogy 100%-ig ez vezetett a 98-as győzelmükhöz, de biztos, hogy benne van az, mert a kormánypárt akkor is mit csinált? Szakpolitika, racionális politika, a Fidesz ezzel szemben egy érzelmileg dúsan megalapozott politikát kezdett 94 és 98 között. És hogyha ebből a szempontból nézzük 2024-et, akkor azt látjuk, hogy valóban az ilyen típusú kisembercentrikus társadalomhoz forduló politizálásról bizonyos értelemben lemondott a Fidesz az utóbbi időkben, talán már 2010 után folyamatosan.
Nem volt erre más szüksége, vagy úgy érezte, hogy ezen már túl van?
Igen, még akár ez is lehet, hogy túl van rajta, és ez lett volna a mondani való második része, hogy azért ne örüljön olyan nagyon az ellenzék, ugyanis a másik dimenzióban a Fidesz megkérdőjelezhetetlenül uralja a közbeszédet és ez a külpolitika. Tehát, hogyha a politikát mi most ketté osztjuk ilyen nagyon hagyományos, nagyon egyszerű módon bel- és külpolitikára, akkor az, amit a Hanvai Péter cikkéből is idéztél, az tulajdonképpen csak a belpolitikára vonatkozik. Ott valóban van egy tematikai változás, hogy az ellenzéknek ez a felfutása, az új ellenzéknek a felfutása az azért történt, mert ilyen nagyon egyszerű módon odafordult az emberekhez, mert a Fidesz onnan levonult arról a terepről. De az, hogy például az ellenzék 2014-ben sem Magyar Péter sem beszél Európáról, nem beszél külpolitikáról, nem beszél arról, hogy Magyarország hogyan vesz majd részt egy új világban. Most, hogy az tökéletesen új világ lesz-e, vagy részben új világ, vagy milyen lesz, azt nem tudjuk, de itt szerintem a Fidesz továbbra is uralja a terepet, és őszintén szólva én a történetmesélést úgy tudom teljesként elképzelni, ha az bel- és külpolitikára egyaránt vonatkozik. Tehát mi az új ellenzéknek az Európa képe? Hogyan mesélek Európáról? Miért jobb Európában élni, európai emberként élni, mint mondjuk elszigetelt magyar emberként élni csak, stb. Ezt a témát egyébként a régebbi ellenzék, tehát a 14 előtti ellenzék teljes mértékben elhanyagolta, és úgy vélem, hogy a Tiszapárt mondani valójának is ez elenyésző részét képezi. Ezért van az szerintem, hogy nem érezzük mégsem azt az óriási áttörést, amit sokan belevizionálnak abba, hogy most a belpolitikában, ha holnap lenne a választások, a Tiszapárt 6-8% ponttal nyerne.
És az a fajta történetmesélés, amiről itt beszélsz, hogy a külpolitikának és a belpolitikának az összeegyeztetése, az például abban az üzenetben, amit most Kocsis Máté megfogalmazott, majd mindjárt idézem, hogy miről van szó, ez mennyire az, amiről te itt beszélsz. Ugye most az került elő, a Fidesz frakció vezetőjéről beszélünk, hogy a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésén tájékoztatást kaptunk a titkosszolgálatoktól arra vonatkozóan, hogy megszerzett információk szerint az ukrán állam lejárató kampányt indít a magyar miniszterelnökkel szemben, melynek megfogalmazott célja a kormányfő nemzetközi megítélésének aláásása, Magyarország érdekérvényesítő képességének gyengítése, és hogy ez egy művelet, amelynek célja, hogy a sajtó kontaktus segítségével, magyar és külföldi újságírók felhasználásával olyan akár valótlan tartalmú cikkek, anyagok megjelenítésre, amelyek alkalmasak a nemzetközi közvélemény negatív befolyásolására. Szóval ebbe aztán van minden, amiről te itt az előbb beszéltél, belpolitikáról, kormánybuktatásról, külpolitikáról, valami ilyesmire céloztál?
Hát igen, csak ezzel egy gond van, hogy ugye a Nemzetbiztonsági Bizottság ülései azok, ha jól gondolom, titkosan zajlanak, tehát onnan ilyen információkat én nem nagyon láttam eddig még kivinni, úgyhogy ez nem jó példa szerintem erre, hogyha így akarnánk leírni, hogy a Fidesz milyen történeteket mesél.
Tehát ez nem jó történet.
Hát
akkor
ez nem jó történet. Ez nem jó történet, mert szerintem ez felvet bizonyos kérdéseket, amelyek... Hát...
Erre reagált egyébként Kocsis Máté, és mondta, hogy semmilyen olyan információt
az,
nem hozott
az
ki.
Az valóban igaz, de magát azt a hangulatot ugye megfestette, hogy ott mi van, meg hogy van, hát nem tudom. Szóval eddig én
tehát
ilyen...
Tehát nem ilyen típusú történetet
abszolút nem ilyen, de olyan típusú történeteket viszont nagyon sokat mesélt a Fidesz, és főleg a miniszterelnök, gondoljunk csak a tusnádfürdői beszédekre, amelyek rendszerint külföldi, tehát európai témákkal foglalkoznak, hogy nem tudom, mi van Európában, stb. Na most én azt gondolom, hogy itt az ellenzéknek vannak komoly deficitjei, mert az ellenzék egy rossz, hogy mondjam, alapállást választott. Azt mondta ugyanis, hogy a kormánypárt az Európa ellenes, mi meg Európa pártiak vagyunk. Ez egy ilyen nagyon racionális megközelítés, kilúgozott megközelítés, viszont nem elegendő megközelítés, ugyanis, és szerintem itt van a kutya elásva, tehát egy választó, egy átlagos magyar választó azért érzi azt, hogy milyen hangulat van Európában. Tudja azt, hogy azért elég nagy tétek forognak kockán, nem csak a háború itt a közelünkben, hanem Európán kívüli háborúk is, meg egyáltalán egy csomó probléma került elő az Európai Unió működésével kapcsolatban is, és így tovább. Én szerintem az a jó ellenzéki stratégia, amelyik ezeket feldolgozza és tájékoztatja a saját választóit, hogy értem én is, hogy mi van Európában, európai vagyok, Európa párti vagyok, ilyen, de mégis látom, hogy vannak ellentmondások, és erre nekem vannak ajánlataim. Ezt egy választó honorálni szokta, mert úgy érzi, hogy megbecsülik azáltal, hogy az ő tapasztalataival is többé-kevésbé egybeeső magyarázatokat adnak, mert még egyszer mondom, a választó nem csak belpolitikát fogyaszt, tehát az, és pláne olyan esetekben, amikor a külpolitika bele nyomul az arcunkba, tehát arról a politikusoknak nagyon sokat kell beszélniük, és az ellenzéki politikusok a kelleténél jóval kevesebbet beszéltek erről, és ezáltal erről a tereplőlők levonultak. Ez szerintem hiba, mert itt is lehet emberi sztorikat mesélni. Mit jelent számunkra az egyesült Európa, az egységes Európa. Ezt a történetet fel kell dolgozni, tudom, hogy ezt nagyon nehéz elmondani, mert alig-alig valakinek sikerül ezt elmondani, de ha már Orbán Viktor ad egy Európa képet, akkor azzal szerintem érdemes rivális Európa képeket szembeállítani. Én nekem a elemzői érzékem ezt így mondatja.
Hagy kanyarodjak már vissza egy picit még a kegyelmi ügy történetére, mármint abból a szempontból is, hogy ha választok, mennyire kaptak választ, vagy nem választ arra, hogy mi is volt tulajdonképpen a kegyelmi ügy így egy év távlatából, mert most sokan felvetették, hogy tulajdonképpen a mai napig nem derültek ki a valós részletek, az, hogy tulajdonképpen miért kapott kegyelmet, meg egy sok-sok egyéb részlet is, és ennek kapcsán merült föl az is, hogy a Fidesz szempontjából, a Fidesz belső soraiban mennyire látszott bármilyen törés akár ezzel kapcsolatban, mennyire kerülhetett ez ki, hogy ők esetleg nem egy ilyen nagy homogén pártról beszélünk, vagy ezen most már túl vagyunk? Hogy látod ezt?
Hát a helyzet az, hogy... Ugye a Fidesz a magyar politika történetnek az a pártja, ami a leginkább homogén a magyar politika történetet figyelembe véve.
És tényleg az?
Mindjárt mondom, okay. Az ellen mindig beleutközöm a
semmi gond.
Mikrofonba sem. Tehát Én ugye 1867-től napjainkig szoktam vizsgálni a pártokat, nyilván nem fogok oda visszamenni, de annyi tanulságot ebből hadd hozzak ide, hogy a régi magyar kormánypártok, tehát a dualizmusban, meg a Horthy rendszerben, sőt, a kádári egypártrendszerben is belülről sokkal tagoltabb pártok voltak, mint amilyennek a Fidesz látszott 2024-ig. Ami azt jelenti, hogy mivel egyik korszakban sem kellett félniük attól, hogy az ellenzék hatalomra kerül, ezért belül ilyen mindenféle platformjaik voltak, és ezek vitatkoztak egymással, és mit tudom én, egyik miniszterelnököt leváltották, jött egy másik miniszterelnök, de ugyanabból a pártból, de egy másik platformból. Tehát van egy ilyen hagyományunk nekünk. Most ehhez képest jött a Fidesz, amelyikben, minthogyha mindenki ugyanazt gondolta volna, és szerintem ez a 2024-es ügy volt az első, aminél lehetett látni, hogy itten nem teljesen ugyanazt gondolja erről mindenki. A kommunikációban látszott ez, hogy reagáltak az elején, aztán Orbánnak meg kellett szólalnia. Ez még mindig nem azt jelenti, hogy itt valaki ki fog válni mondjuk a kormánypártból. Tehát ilyen nem volt Magyarországon soha a magyar történelemben, hogy valaki ne lépett volna ki a kormánypártból. Hát mondok neked kettő példát. Szerintem a nézőink ezt a két nevet legalább ismerik. Amikor Tisza István lett Magyarországon a miniszterelnök 1904-ben, akkor a korábbi, előtte lévő miniszterelnök, akiről ma tér van elnevezve szintén, Szél Kálmán, kilépett a kormánypártból. Gondold bele, pedig mind ugyanabban a pártban voltak, jött a másik, kilépett az elődje. Bethlen István pedig kilépett a kormánypártból akkor, amikor Gömbös Gyula lett Magyarországon a miniszterelnök az 1930-as években. Most nyilvánvalóan mondhatjuk azt, hogy Orbán Viktor az egyetlen miniszterelnöke a Fidesznek, amióta a Fidesz kormányoz, tehát tulajdonképpen nincs is kinek kilépnie, de például hogyha valaki nem ért egyet a politikájával, ilyen is nagyon sok volt a régi magyar pártoknál, középszintű vezetők kiléptek, új pártot alakítottak, stb. Ez teljesen ismeretlen Magyarországon. Tehát én még mindig úgy gondolom, hogy a Fidesz az egy nagyon-nagyon zárt és fegyelmezett közösség. Mondhatnám azt is, hogy minthogyha azt látnám benne, hogy tudatosan törekszenek arra, hogy ezek a történelmi dolgok ne ismétlődjenek meg, tehát hogy belőlük kilépjen bárki. Mert a régi pártokból azért tudtak kilépni, mert iszonyatosan nagy frakciók voltak. A Fideszből is persze ki lehetne lépni, kétharmadból a kilépnek, hát Istenem, kétharmad alá olvadnak, de én úgy látom, hogy ez a kétharmadosság, ez egy olyan tabu, ami alá nem akarnak egyszerűen bemenni. Már ezerszer elmondtunk, hogy már 2018-ban is, hogy nem nyernek kétharmaddal, 2022-ben, és mind a kétszer nyertek, hát azt nem tudom, mi lesz 26-ban.
Tehát akkor úgy látod, hogy itt a 2024-es vagy a kegyelmű, hogy ez egy picit ebből a szempontból más irányt hozott?
Más irányt hozott, picikét, de indirekt módon. Tehát azt lehetett tudni, hogy Navracsics Tibor nyilván nem teljesen ért egyet mindennel, azt is lehetett tudni, hogy Lázár János sem teljesen azon a vonalon van, de ezeket félelmetesen jól kezelik olyan szempontból, hogy egy bizonyos kritikus határon túl ne lépjenek. Jelzéseink vannak arról, hogy a Fideszen belül különböző erőcsoportok vannak, de egyetlen erőcsoport sem akar kenyértörésre vinni semmit, aminek szerintem megvan a magyarázata, és ez a magyarázat pedig az, hogy ha az ellenzék hatalomra kerül, azt minden eszközzel meg kell akadályozni. Egyébként ez a régi kormánypártok politikájának is a lényege volt.
Egyébként, ha már említetted a régi ügyeket, ugye írtál is egyébként Tisza Kálmáról is egy érdekes dolgot annak idején, hogy 1875-ben került hatalomra, sokáig viszonylag zökkenőmentesen kormányzott, és itt párhuzamot hozol, hogy a kormányzásának a 14. évében benyújtott egy törvényjavaslatot, és aztán ezen óriási nagy felháborodás volt, és hogy azt, vagy arról volt itt szó, hogy a hatalmat fenntarthatják a miniszterelnök úr kezében, ez kétségtelen, de egyet vissza nem adhatnak neki, mert az elveszett örökre a tekintélyt. Ugye erről volt itt szó. Ez mennyire hozható párhuzamba? Itt ez a kegyelmi ügy vonatkozásában változott bármit, vagy lehet itt párhuzamot
vonni? Azért írtam ezt a cikket, mert párhuzamot akartam vonni.
A 14 évet is kiemelted.
Így van, tehát Tisza Kálmán kormányzása 14 évig megroppanthatatlan volt, és a 14. évben pedig jött ez a bizonyos törvény, amit beadtál, vagy felolvastál, és akkor az ellenzék vezére mondta ezeket a mondatokat, hogy ugyan miniszterelnök maradhat, de többé önnek nincs tekintély. Tehát itt is az erkölcsi dolog, amivel kezdtük a beszélgetést, hogy erkölcsi kérdésként merült fel ugye a kegyelmi ügy. 2024 pedig a 14. éve Orbán Viktor kétharmados kormányzásainak. Tehát szerintem ezek nagyon érdekes dolgok. Én azt a cikket egyébként azt hiszem tavaly február 11-én írtam, tehát egy héttel a kegyelmi botrány kirobbanása után, de nekem is megdöbbentő volt, és ki tudja, hogy a 2025-ös év mit fog hozni, mert a 15. évben Tisza Kálmán megbukott. A 15. év Orbán Viktor szempontjából most van, 2026 pedig a 16. év.
Akkor egy gyors kérdés a végére, egy utolsó kérdés, hogy hogy látod, hogy 2026 már mint a választás maga min múlhat, vagy miről fog szólni, inkább így kérdezem, 25-26, itt csak két alternatív, vagy a gazdasági ügyekről.
Nem,
tehát, hogy,
ezt nem
hogy ugye itt arról is volt, hogy 2022-t a nagy osztogatások miatt nyerhette meg Orbán Viktor, ugye erről is volt szó, tehát, hogy erre ez mennyire fog számítani, vagy valami más lesz a kulcs 2026
felé. A valami
más,
tehát én ezt itt a mai beszélgetésben is többször mondtam, hogy nem a szakpolitikák a döntőek szerint.
Igazából most az emberek elszegényedésére a pénzre, inflációra, ilyesmire
gondolok. Én értem, de még így sem
még
gondolom,
így sem.
Hogy ez, hanem például az lehet a döntő, ami annak idején Tisza Kálmán bukásában is, hogy például az ellenzék fent tud-e tartani egy olyan általános közhangulatot, ami több annál, mint hogy elégedetlen vagyok a kormánnyal, mert ez permanensen 15 éve van az ellenzéki közönségben, hanem ami, hogy mondjam, állandó utcai jelenlétbe, tüntetésekbe, permanens megmozdulásokba hajlik, stb. Tehát amikor majdnem olyan szint van, hogy a kormánynak nincs más választása, mint hogy enged valamilyen formában, hát nyilván én úgy látom, hogy lemondásra nem lehet berendezkedni, előrehozott választás teljes képtelenségnek gondolom, de egy választáson bármi megtörténhet, abban az esetben mondom, hogyha ezt az ellenzék azt a sztorit tudja elmondani, amit Apponyi Albert, mert Apponyi Albert mondta ezeket a mondatokat, hogy tehát igen, ön miniszterelnök, de önt már a magyar közvélemény miniszterelnökként nem fogadja el, és ez a mondat rezonál az emberek többségének a véleményével. Ez egy nagyon kemény mondat ilyet elmondani, ilyet Magyar Péter nem mondott még, nem tudjuk, hogy ilyen mondatot mond-e, de minden esetre szerintem itt az utcának, a népnek, a néphangulat megváltozásának van döntő szerepe, ami csak akkor következik be, hogyha a magyar nép túllép saját magán, mert a magyar nép nem egy tüntetőfajta, és pláne nem,
igen, ezt akartam mondani, hogy
pláne nem permanensen tüntetőfajta, ez nyilvánvaló.
Nem állom meg, hogy még egy kérdést a végére ne tegyek föl, mert ehhez kapcsolódik, hogy túllép-e a magyar nép önmagán. A korrupciós ügyek, azok a sok-sok helyzet és esetlegesen felmerülő korrupciós vádak ügyek, amik előkerülnek, ezek mennyire változtak meg, vagy nem változtak az elmúlt időszakban? Mennyire számít úgymond a népnek, vagy a közvélemény számára? Éppen Haraszti Miklóst olvastam, most a születésnapja kapcsán volt vele egy interjú, és azt hitt, hogy minden kleptokrácia az arany WC-kefén bukott el, ugye erre célzott itt, hogy ez mennyire változott, vagy nem változott már, mint ezeknek az ügyeknek a megítélése?
Hát ezeknek az ügyeknek a megítélése az ellenzéki oldalon nagyon fontos, a kormány oldalon pedig alul értékelt. Tehát a kormány oldali szavazóknak a magja ezt a kérdést nem tekinti olyannak, ami döntő jelentőségű. És azért nem, mert ez is a magyar történelemhez kapcsolódik. Tehát az a retorika, hogy a korrupció fontos, az egy modern, nyugat-európai 20. század végi retorika, ami Magyarországra először 1990-ben jött be. Az egész magyar történelem pedig teljesen másról szól, és a magyar jobboldal közönsége sokkal erősebb rokonságban áll az egész magyar történelemmel, mint a 90-nel kezdődő nyugat-európai történelemmel. Azt hiszem, ezért nem lehet ezzel a történettel megfogni a kormánypárti szavazókat, hogy hagyjátok már ott Orbánt, ugye? Ezt a történetet szerintem nem lehet érzelem gazdagon, nem lehet emberközelien mesélni, mert most felsorolhatjuk, hogy ekkora lopás, ilyen dolog, ezek nem hagyják meg.